Kedves hallgatóink! A következőekben Gorove László és Krisztina előadását hallhatják, melynek címe Nemek és igenek a házasságban.
Szeretettel köszöntünk benneteket ezen az estén, a házasság hetének az elején, ahol előadásban szeretnénk arról beszélni, hogy mire is indított bennünket az idei házasság hetének a jelmondata.
Én vagyok a Gorove Krista, és a férjem Gorove Laci, és 40 éve vagyunk házasok. 40 évet küzdöttünk már végig, és ebből a házasságból született 5 darab gyerek, az 5 gyereknek már van összesen 13 gyereke, azaz azt jelenti, hogy 13 unokánk van.
Akkor, amikor megláttuk a János és Kornélia által választott jelmondatot erre az évre, ezerszer is igen, megkaptuk a plakát tervezetet, ahol ezt a kaktuszt és a szívalakú lufit láthatjuk. Azt úgy nem nagyon kell magyarázni senkinek, hogy ebben a kis jelképes ábrában a lufi jelenti az igent, és a kaktusz jelenti a nemet. Mi meg pont arról szeretnénk beszélni, hogy ha az ember ránéz erre a képre, akkor azt gondolja, hogy hát itt a lufinak nem sok esélye van, ez egy Mission Impossible, valahogy egybehozni a kaktusszal. Tulajdonképpen arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan lehetséges ez mégis.
Hát és a sztereotípiákat is szeretnénk egy kicsit csökkenteni, ugyanis hát de nem csak az egyikünk lehet kaktusz, és a másikunk mindig a lufi, hanem fordítva is. És az lenne a cél, hogy a kaktusz és a lufi összetalálkozzanak, és virág legyen a kaktuszon.
Miről is szeretnénk tehát beszélni? Nyilván, amiről elsőnek beszélni fogunk, az a nagy igen. Amit mindannyian akkor, amikor elkezdünk egy közös életet, akkor kimondunk. Szeretnénk beszélni arról, hogy mi befolyásolja az igeneinket és a nemeinket, a házasságról alkotott képünk, hogy az együttélés a házasság alatt milyen változások lehetnek, nyilván a férfi és a nő közötti különbségek hol jelennek meg ebben a fejlődésben, az igenek és a nemek fejlődésében, illetőleg arról, hogy mi a legnagyobb veszélye annak, hogy a nemek legyőzzék az igeneket, és ehhez szeretnénk gyakorlati ötleteket is adni. De azt látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy valaki melyik felekezethez tartozik, hogyha keresztény házasságot köt, akkor a keresztény házasság kötéseknek a liturgiájában, szertartásában mindenütt van utalás arra, hogy ez egy életre szóló igen, és egy életre szóló igen arra, aki ott áll velem, mellettem, annál a szertartásnál, annál a liturgiánál. Én igent mondok arra, hogy magamat teljesen odaajándékozom neki, és igent mondok arra, hogy elfogadom őt olyannak, amilyen. Ez az a bizonyos nagy igen, és ami még megegyező ezekben a felekezeti házasságokban, hogy szükség van a szabad akaratra, mindenkinek egy szabad döntése, senkit nem kényszerít erre az igenre senki, ezért vannak ott a tanúk, arról tanúskodnak, hogy szabad akaratunkból mondtuk ki ezt az igent, és mindegyik hely jellemző, hogy szükséges hozzá a polgári házasságkötés is.
Az a kérdés azonban, hogy ezután a nagy igen után hogyan kerülnek be a nemek a házasságunkba? Miért van az, hogy amikor igent mondok a másikra a házasságkötéskor, akkor ez valahogy átalakul arra, hogy hát nem, én nem akarom.
És azért azt is ki kell emelni, hogy a polgári házasságban is, mind a mellett, hogy tudjuk, hogy a polgári házasság sajnálatos módon időnként válással végződik, vagy természetesen a keresztény házasság is végződhet válással, de pont ahogy Krista mondja, arról szeretnénk beszélni, hogy hogyan maradjanak meg az igenek, és hogyan tartsanak meg bennünket egymás mellett. De látjátok, hogy a polgári házasságban is ott van a szertartás, idézőjelben szertartás szövegében az örök hűség. Tehát itt egy komoly dologról van szó, egy életre szóló döntésről van szó, amit mind a ketten meghozunk, és mind a ketten őszinte szívvel, szabad akarattal mondunk igent egymásra, igent a kettőnk kapcsolatára, és igent arra, nem csak arra, hogy ezt a házasságot, vagy ezt az életet mi ketten szeretnénk leélni, hanem arra is, hogy boldogan szeretnénk leélni, egymást boldogítva. Hol kezdődnek a problémák? A nagy igen mögött mindig ott van a rózsaszín szemüveg, ott van az elképzelés, a nagy szerelem, és el se tudjuk képzelni, hogy lesznek nemek. El se tudjuk képzelni. Akkor honnan lesznek a nemek? Egyrészt azt látjuk, hogy nem mindig tudjuk azt, amikor fiatal párokkal foglalkozunk és megkérdezzük őket, hogy képzelitek el az életeteket? Milyen lesz az életetek 10 év, 20 év, 30 év múlva? Nagyon sokszor semmilyen elképzelés nincs. Tehát tudjuk igazán, hogy mire mondtunk igent? Vagy éppenséggel nem is tudjuk, hogy mire mondtunk igent? Mert csak a pozitívat látjuk, mert nem tudjuk elképzelni, hogy valami változni fog, már pedig változni fog, hogy elfelejtünk tervezni, tehát ez, amit az előbb mondtam, hogy nincs elképzelés arról, hogy milyen lesz egy napunk, akár csak az esküvő után milyen lesz egy napunk, de milyen lesz egy napunk 5-10-15 év múlva, és vannak-e egyáltalán céljaink, vagy csak úgy élni akarunk a világba bele minden konkrét elképzelés és célnél.
Az első, amiről szívesen biztatnánk benneteket, hogy beszélgessetek, hogy hogyan képzelitek el az életeteket pár év múlva, akár 5-10 év múlva, kinek milyen elképzelése van, hol lesztek akkor, milyen lesz a házasságotok, hol lesznek a gyerekeitek, hol fogtok élni, mit fogtok közösen csinálni.
És itt azt is el kell mondani, hogy itt nem csak arról van szó, hogy amikor tervezzük az esküvőt, meg elhatározzuk, hogy most akkor mi összekötjük az életünket, akkor tervezzünk 5-10 meg 15 évre előre, hanem arról van szó, hogy akár 40 év házasság után is beszélni kell arról, hogy képzeled el a jövőt, hogy képzeled el 5-10-15 év múlva unokákkal, egész más élethelyzettel, nyugdíjban, hogyan fog ez változni, és hogyan fogjuk ezt közösen megélni. Az, hogy ugye ez a karanténhelyzet, meg egymás utáni többszörös lockdown, hogyan változtatja az ember életét, és mi az, amire fókuszálni lehet sok szempontból, ez is egy segítség lehet. Én ugye most kezdem a nyugdíjas éveimet, és bizony sokat beszélgettünk Krisztával arról, mondjuk így, ahogy ő megfogalmazta, hogy hát el sem tudom képzelni, mi lesz, ha folyton itthon leszel. Hát most kipróbáltuk több hónapon keresztül, hogy mi van, ha folyton itthon leszek, és azt hiszem, hogy boldogan mondhatjuk, hogy úgy elviselhető a helyzet. Tehát...
Van remény.
Az első kérdés mindig, vagy amit ugye hozunk magunkkal a házasságban, az a házasságról alkotott képünk. Mindnyájan jövünk egy családból, mindnyájan fölnőttünk valamilyen körülményekben, és ezek a körülmények befolyásolják azt, hogy hogyan viselkedünk, különösen az befolyásolják, hogy hogyan viselkedünk vészhelyzetekben. Az ember egy vészhelyzetben mindig ahhoz nyúl vissza, amit automatikusnak tart, ami reflexzerű, ami berögződött. Ugye ezért ugye a harcedzett katonákat úgy képeznek, hogy bizonyos automatizmusok legyenek bennük, mert akkor, amikor vészhelyzet van, akkor nincs idő gondolkodni, akkor az automatizmus lép előtérbe, és hiába határoztam én el, hogy nem fogok úgy viselkedni, mint ahogy az anyám viselkedett, vagy ahogy az apám viselkedett, az első olyan helyzetben, amikor vészhelyzet van, amikor feszültség van, amikor konfliktus helyzet van, akkor pont oda fogok visszanyúlni, ahova nem akartam. Tehát érdemes mindig újra és újra megtárgyalni, és ez megint van helye 40 év házasság után is, hogy most miért reagálsz így, miért csináljuk így. Jó ez így? Nem kellene inkább másképp csinálni? Erre mondtunk igent? Vagy ez már megint ugye egy nemnek a csírája? És ebben ott van a házasságról alkotott képünk, amit otthonról hozunk, amit elképzeltünk, és ami ilyen vágyjal talán belementünk a kapcsolatba. Következő lépés, hogy az együttélésnek biztos, hogy vannak következményei. Azt látjuk, hogy teljesen mindegy, hogy mennyi ideje ismerjük egymást, hogy mennyire készültünk föl az együttélésre. Egy folyamatos változásnak vagyunk kitéve, amit megszoktam, az nem úgy van, és akkor arról ugye még nem is beszéltünk, hogy mi történik akkor, amikor megszületnek a gyerekek, és jönnek, és ott vannak, és teljesen megváltoztatják az életünket.
És hát ezek azok a dolgok, amire nem lehet fölkészülni. De azt gondolod, hogy te elterveszted a másiknak a helyét a te életedben, de ez általában nem úgy van. Tehát ő nem úgy képzelte, nem oda akarja rakni a fogkefét, ahova te oda tetted. Tehát ez a kép azt hiszem nagyon jól illusztrálja azt, hogy mi történik. És akkor még nem beszéltünk arról, hogy majd kamasz gyereked is lesz, aki a smink készletét is fel akarja tenni a polcra.
De nálunk egyébként van egy ilyen, most már úgy nagyjából 40 éve berögződött, vagy legalább igen, 40 éve berögződött ilyen törülköző probléma, hogy nem igaz, hogy nem tudod a törülközőt rendesen visszaakasztani, és én ugye már többféle megoldást felajánlottam, hogy használok papírtörülközőt, nem törülközöm itthon, nem fürdök, és így tovább. Ugye a megoldást még 40 év alatt se sikerült megtalálni. csinálunk.
Azért próbálkozunk.
Egy harmadik problémakör lehet az, amit ugye megint picit ilyen közhelynek hangzik, hogy ugye a férfi és a női gondolkodás azért nem egészen ugyanaz, és ennek csak egyetlen példája, annak ellenére, hogy nyilván nincsenek tipikus férfiak, meg nincsenek tipikus nők, de egyetlen példája, hogy egy férfi életében, egy férfi agyában, fejében mindig vannak elintézendő dolgok, meg elintézett dolgok. És addig, ameddig a házasságra készülünk, ameddig udvarolni kell, ameddig egy csokor virággal lehet őt meglepni, vagy moziba vinni, addig a menyasszony, vagy a szívem választotja, ugye, addig az elintézendő dossziéban van, igen, jól mondom. De abban a pillanatban, ugye a legkésőbb, amikor a nászútról hazajöttünk, vagy hazajövünk, akkor bekerül az elintézett dobozba. És akkor ezért van az, hogy egy-két-három hónap múlva megkérdezi, hogy drágám, szeretsz még? És akkor jön a válasz, hogy hát mondtam az esküvőn, nem, majd ha változik, szólok. Mert hát másképpen vagyunk teremtve, és másképp működnek ezek a dolgok.
Hát azért föl lehet erre készülni, tehát ez nálunk úgy működik, hogy látjátok, most is kapok virágot, nem csak akkor kaptam, amikor udvarolt nekem a Laci, sőt, azt kell mondjam, hogy most több virágot kapok, mint amikor udvarolt. Tehát azért lehet ebből a dossziérből kilábalni, és lehet boldogan élni, akkor is, ha valami már elintézett.
Mert ugye közben rájöttem, hogy örül neki. Aztán változunk. Változunk az öregséggel, az idővel, terhek nehezednek ránk a munkahelyjel, a családdal, a gyerekekkel kapcsolatban. Hát nem vagyunk olyanok, mint amilyennek összeházasodtunk, de a jó hír az tulajdonképpen az, hogyha az ember dolgozik a házasságán, és ezt mi nagyon, nagyon megtapasztaljuk, akkor van változás, de ez a változás pozitív. És én azt tudom mondani, hogy én ma, 40 év után, bizonyosan másképpen, más energiaforrásokkal és más megnyilvánulásokkal, de szerelmesebb vagyok Krisztában, mint a házasságunk elején voltam, vagy boldogabb a kapcsolatunk nagyon sok szempontból, és egy csomó minden megváltozott, amiről egyikünk sem gondolta volna, hogy meg fog változni. És egy kicsit tovább lépve, ugye milyen tipikus változások történnek egy házasságban, amik megint egy picit a nemek irányába mozgatnak bennünket, és csökkentik az igeneknek az erejét. Ugye a kísértő múlt, hogy kiderülnek olyan dolgok, annak ellenére, hogy mi nagyon őszintén házasodtunk össze, mindent elmeséltünk egymásnak, de előjönnek olyan emlékek, előjönnek olyan múltbeli sebek, sérülések, kapcsolatok, amik bizony rá nehezednek a kettőnk kapcsolatára. Nagyon gyakori ez az úgynevezett elfejlődés a másiktól, hogy valaki elindul kettőnk közül az egyik irányba, elkezd terápiára járni, pszichológushoz járni, talál magának egy olyan közösséget, ahol jól érzi magát, de a párja nem akar vele oda menni, és ettől mélyül, fejlődik, a másik meg elmaradt tőle, és akkor elkezd nyílni az a rés, aminek hát pont szűkülni kellene, és egyre jobban egymásra szorulunk, ahogy megyünk elő az időben, és egyre inkább kellene egymásra figyelnünk, és ehelyett pedig ugye elkezdünk magunkra figyelni, és erősödni kezd az önzés.
Ez azért nem azt jelenti, hogy visszafogjunk bárkit is attól, hogy elkezdjem önismeretben előbbre járni, vagy egy közösséget keresni, hanem sokkal inkább arról szól, hogy tessék odafigyelni arra, hogy a másik hol van. Ne húzzál el, és hagyd őt hátul, hanem próbáld magaddal vinni. Próbálj meg mindent, hogy hogyan tudtok ketten tovább menni az úton.
És ugye itt jelenik meg az, hogy terveztünk, de nem a terveink szerint alakult ez a dolog. Nagyon sok gyereket szerettünk volna, és kiderült, hogy nem lehet. Ezt vagy azt a munkát szerettem volna megkapni, de nem kaptam meg. És egy csomó minden olyan, ami szintén stressz helyzet, nehézség, ránehezedik a kapcsolatra. És akkor itt vannak ugye a különböző hobbik, a szenvedélyek, a függőségek, és végül megint, ami szinte elkerülhetetlen az életkorral, az életközépi válság, menopauzával, az öregedéssel járó következmények és folyamatok, ezek mind-mind-mind ott vannak. Tehát oda jutunk el, hogy tulajdonképpen, hogyha természetesen működik a dolog, idézőjelbe természetesen, de valójában ugye ez a természetellenes, akkor ahogy haladunk előre a szerelem, házasság, gyerekek, munkahely, öregedés vonalon, úgy ugye szépen csökken az igereknek az ereje, és nő a nemeknek az ereje. Hol van itt a probléma? A probléma az ott van, hogy az igenek azok arról szólnak, hogy boldoggá akarlak tenni, hogy te vagy a központban, és azért kötöttem össze veled a nagy igennél a házasságot egy életre, vagy az életemet egy életre, mert boldoggá akarlak tenni. És amikor a nemek elkezdenek növekedni, az elkezd önzésé válni, hogy boldog akarok lenni. Tehát ami itt egymással szemben áll, az igen és nem, de valójában önző vagyok, vagy önzetlen. Téged akarlak boldoggá tenni, vagy én akarok boldog lenni. És hogyha ezt így egy picit tovább gondoljuk, ugye akkor van a nemeknek területe, és vannak a nemeknek okai. Milyen területekről beszélhetünk? Ugye a mindennapok aprósága, ez a kimosogat el, ki pakol, kirakja, hova rakja, amit Krista az előbb mondott, hova kerül a fogkefe, ugye mi lesz a törülközővel, aztán anyagi kérdések, gyereknevelés, különböző konfliktusok. Nagyon gyakori a szexualitással kapcsolatos problémakör. Akkor, amikor mi 28 évvel ezelőtt elkezdtünk házasságra párokat fölkészíteni, és fölajánlottuk nekik azt, hogy egyfajta kísérést, egyfajta segítséget tudunk nyújtani, hogyha visszajönnek, hogyha beszélgetünk. Az elején azt gondoltuk, ugye akkor még mi is fiatalok voltunk, ugye az elején azt gondoltuk, hogy, és ők is azt gondolták, hogy a szexualitással biztos nem lesz probléma. És aztán kiderült, hogy bizony, van vele probléma, nagyon sokszor azért jönnek vissza a párok, mert pont azzal van a probléma, és bármilyen furcsán hangzik, a legnagyobb probléma a szexualitással az, hogy nincs. Tehát amikor egy házasság eljut oda, ugye, hogy egy ilyen naptári évben ugye két jó dolog van, a karácsony meg a szex, de a karácsony gyakrabban van, az már biztosan probléma. Ugye hol van a nemeknek az okai? Ugye beszéltünk, többször előkerült ez a stressz, az időhiány, a munkahelyi elvárások, a magammal vagy az egymással szemben teremtett elvárások. De az egyik legnagyobb probléma az az unalom. És hogyha azt akarjuk kifejezni, hogy tulajdonképpen miről szólt az igen arról szólt, hogy nagyon szeretlek, és föltesszük magunknak azt a kérdést, hogy akkor mi a szeretetnek az ellentéte? És akkor föl tudunk sorolni ilyen dolgokat, ugye, hogy szeretetlenség, meg konfliktus, meg mit tudom én mi, de valahol a szeretetnek az egyik legnagyobb ellentéte az az unalom. Mert amikor leállok, unom az egészet, semmi kedvem nincs az egészhez, akkor semmi szeretetet és szerelmet nem tudok kimutatni a másik felé, és akkor ez kölcsönössé válik, és akkor valóban nagyon túlsúlyba kerülnek a nemek. És persze az unalom és az egyhangúság mögött ott van a kommunikáció hiánya, ott van a kényelem, a lustaság, az önzés, a kisebb rendűségi érzés, az én büszkeségem, gőgöm, miért nem csinálja meg a másik, miért én nekem kellene megcsinálni, ugye elkezdődik ez a másikra mutogatás. Sajnos ezek azt gondolom, hogy elkerülhetetlenek minden házasságban, minden párkapcsolatban. Jó is, hogy így van, mert fölhívja a figyelmünket arra, hogy ajaj, rossz irányba megyünk. De a kérdés az, hogy meg tudunk-e fordulni, és tudjuk-e a hangsúlyt ismét a nagy igenre, illetőleg az igenekre tenni.
Azt szeretném kérdezni tőletek, hogy tudjátok-e, hogy hol mondtok nemet a másiknak? Tudatos-e benned? Észrevetted-e, hogy sokszor mondtad, hogy nem érek rá, nincs kedvem, nem akarom, miért nekem kell csinálni? Hol vannak ezek a mondatok, amik napról napra előkerülnek az életetekbe? Lehet, hogy te nem tudod, de a párod biztos meg tudja mondani.
Van egy nagyon jó könyv, sajnálatos módon tudomásom szerint csak angolul, egy izraeli pszichológus nőnek a könyve, amelyiknek az a címe, hogy Páros kiégés, vagy Pár kiégés. Ő arról beszél pontosan ennek az unalomnak, a kényelemnek, az elhatalmasodásáról, és az eltávolodástól egymástól, és azt mondja, hogy nem csak a stressz és sok minden miatt egy ember éghet ki, hanem kiéghet egy párkapcsolat is. Mik az okai, amiket ő felsorol? Ugye azt mondja, amiről már mi is beszéltünk, hogy más lett az élet, másképpen működnek a dolgok, mint ahogy azt elképzeltük, hogy elkezdem a másikat vádolni minden egyes problémával, és nem változtatni akarok, nem a megoldást keresni, és főleg nem a közös megoldást keresni, hanem teljesen rá terhelem a másikra ezt az egész problémát. Ugyanúgy, ahogy egyébként a kiégés, a burnout is fokozatosan alakul ki, és tulajdonképpen itt a szerelemnek a kiégéséről, a szerelemnek az ellaposodásáról, unalmasodásáról van szó, aminek a vége az, hogy én ezt már nem tudom elviselni, itt már nem találok megoldást. És aztán ugye felsorol hibákat, hogy milyen hibákat követünk el lépésről lépésre, vagy az életünk során, amik ehhez a kiégéshez, páros kiégéshez vezetnek. Ugye az első között ott van a kettesben töltött idő hiánya. És azt látjuk, hogyha az előbb azt mondtuk, hogy akkor, amikor visszajönnek hozzánk párok azzal, hogy valami probléma van, és valóban azzal kezdik, hogy hát talán itt a szexualitás az nem úgy működik, mint ahogy szeretnénk, akkor az első kérdésünk az mindig az szokott lenni, hogy és mi a helyzet a kettesben töltött idővel. De a mi szlogenünk, ami meggyőződésünk, hogy nagyjából 10 éves házasként a házasságunkat mentette meg, és az életünket mentette meg ezen keresztül, az az volt, hogy elkezdtünk kitűzni hetente egy estét, ami csak a kettőnké volt, ahol beszélgettünk, sétáltunk, ha éppen úgy volt, moziba mentünk, de azt az estét azt kettesben töltöttük. És amikor megkérdezzük ezeket a problémával, nehézséggel, akár kommunikációs vagy szexuális nehézséggel hozzánk jövő párokat, hogy na és mikor voltatok utoljára kettesben egy este valahol, és arra az a válasz, hogy hát amikor a Pistike megszületett, talán az előtt nem sokkal, mikor is született a Pistike? Hány éves is most? 8. Tehát, hogyha hosszú időn keresztül nekünk nincs kettesben töltött időnk, akkor nagyon jó úton vagyunk a kiégésre. Ugye a kommunikáció hiány, nyilván, ha nincs kettesben töltött idő, akkor kommunikáció sincs, akkor maximum ez a van ebéd, van sör, na menjünk lefeküdni. Tehát ez meg nem kommunikáció, ugye? Tehát amikor a leggyakrabban másikkal közölt üzenet az, hogy váltsál már csatornát. Az nem kommunikáció. Aztán, amikor már nem tisztelem a másikat, amikor a tulajdonomnak tartom, amikor ő arra van, hogy engem boldoggá tegyen. Ugye láttuk ott, hogy nő a nem az igennel szemben, hogy ott tulajdonképpen ez az alapprobléma.
Nagyon érdekes, minap beszélgettem édesanyámmal, aki 88 éves, és próbálom tőle mindig megtudni, hogy az ő házasságuk hogy is működött. És nagyon érdekes dolgokat szokott mesélni, hát egész másképp működik, mint a miénk, ezt már itt előre meg tudom mondani. De a múltkor mondott egy nagyon érdekes mondatot. Azt mondta, hogy édes kislányom, tudod, mi nagyon tiszteltük egymást. És ezen valóban elgondolkodtam, hogy tényleg ez tartotta őket össze. Hogy tisztelték a másikban azt, amiben a másik jobb volt, amiben a másik tudott segíteni neki, és amiben mindig jelen volt számára, amikor szüksége volt rá. Úgyhogy ez érdemes megkérdezni a másiktól, tisztelette őt, vagy ő tisztelt téged, úgy érzed?
Ugyanebben a kategóriában tartozik az egymás elhanyagolása. Az, amikor úgymond törpésítem a másikat, hogy mindig nekem van igazam, mindent nekem kell helyetted megcsinálni, te nem tudod jól megcsinálni. Aztán ugye a szexualitásnak ez az aspektusa, amikor az jutalmazás vagy büntetés formájában jelenik meg. Jól értse mindenki, tehát nem az a büntetés, ha van, hanem az, ha nincs, és nem az a jutalom, ha nincs. Legalábbis egy közepesen jól működő házasságban. De amikor ez ilyen jutalmazás és büntetés kategóriába kerül. Amikor nem érdekel, hogy a másiknak hogyan tudom a szeretet nyelvét kifejezni, amikor mulasztok abban, hogy hogyan tudok neki örömet szerezni. Nagyon fontos a csodálatnak a hiánya, a dicséretnek a hiánya, itt majd még látni fogjuk, hogy mit ír erről ez a pszichológus nő, illetőleg az értékrendünknek a félrecsúszása, hogy nem a másik szeretete, nem a kettőnk kapcsolata, nem az együtt töltött idő van a központban, hanem valami más, az anyagiak, a sport, a ki tudja mi a hobbim, egyszerűen elcsúszik ez az értékrend.
Röviden összefoglalva azt gondolom, hogy minden, ami eszedbe jut, hogy a másiknak jót teszel, tudod szeretgetni, tudod a szeretetnyelvét kifejezni, tudsz vele együtt lenni, amikor szexuálisan szüksége van rá, ez mind megtevendő dolog. Ne azon gondolkodj, hogy tegnap ő mit csinált veled, és ő milyen galád volt, hanem tedd meg. Ugye ez lenne az, ahol a mulasztással lehet vétkezni, hogy valami jót nem teszek meg, ami eszembe jut.
Egy másik olvasmányom, egy amerikai újságírónőnek 2019-ben jelent meg egy könyv, tulajdonképpen egy rövid írása, ahol arról beszél, hogy ebbe a kiégési állapotba jutott házasságok hogyan menekültek meg. Hogy mik voltak azok a megoldások, amik segítettek abban, hogy vagy ne jussunk el a kiégésig, vagy hogyha elindultunk a kiégéshez vezető úton, akkor hogyan lehet visszafordulni. Az első, amit ő kiemel, ez a testi érintés. És itt nem csak a szexualitásról van szó, sőt, hanem a másik szemébenézésről, hogy megfogjam, hogy megérintsem, hogy megöleljem. És ezek bizonyítottan különböző hormonszintek és mi egyéb változtatásával erősítik a kapcsolatot köztünk, és az egy nagyon igaz dolog, hogy az esti szexuális együttlét az a reggeli búcsúpuszival kezdődik, az öleléssel kezdődik, azzal, hogy a szemébe nézek és rámosolgok.
Aláhúznám azt, hogy ezek a kicsi kis gyakorlatok megvalósíthatók minden élethelyzetben. Tehát lehet, hogy sok pici gyereked van, aki amikor közösen próbáltok enni, akkor ott nyüzsög, és mindent föl kell törölnöd, mert kidöntöttem, meg egyébként is ezer dolgod van. De ha egy pillanatra megállsz, és a másik szemében nézel, és rámosolyogsz, azzal csodát lehet művelni. Úgyhogy légy szíves, csináljátok!
Vagy elmész mellette és megsimogatod.
Az is milyen jó.
Ugye amikor látod, hogy a másikra valamilyen stressz vagy nehézség nehezedik, akkor megpróbálni segíteni neki, valahogy éreztetni vele, hogy mellette állsz. Nyilvánvalóan ez nem egyszerű, és nem egyszerű kérdéseket föltenni a másiknak akkor, amikor stresszel. Sőt, ugye ezt ismerjük, hogy egy férfi akkor beszél a problémájáról, ha már van megoldás, és hiába látja a felesége, hogy baj van, és hiába kérdezi, hogy mi van, hát látom, hogy valami probléma van, ugye a válasz az, hogy semmi. És fordítva is ugyanez a helyzet, ott nem ez az oka, ott az az oka, ugye, ha szeretsz, kitalálod. Tehát nem egyszerű ez, de érdemes megpróbálni. Az apró üzenetek, azok is nagyon fontosak, tehát hogy érezze, hogy ott vagyok mögötte, hogy szeretem, hogy csodálom, hogy értékesnek tartom, és egyre csomó lehetőségünk van a különböző SMS üzenetek, posztitek, ide-oda elrejtett kis üzenetek, apró meglepetések, amivel így a szerelmemet ki tudom fejezni.
Ezek néha azért tudnak egyébként terhesek is lenni, tehát amikor 15 SMS-t kapsz, és egyébként a gyerekekkel akartál foglalkozni, és a férjed azt várja, hogy még válaszoljál is az SMS-re, az azt gondolom nem mindig jön be, de ezekről beszélni kell. Tehát lehet, hogy nem az SMS az, amit neked küldeni kell ahhoz, hogy érezd, hogy szeret.
Régi szép eseményekhez visszatérni és felidézni őket. Ennek ugye van egy elengedhetetlen feltétele, az, hogy legyenek régi események. És akkor megint visszatérünk oda, hogyha nincs kettesben töltött idő, hogyha nincs kettesben töltött hétvége, vagy legalább egy kettesben töltött este, egy romantikus élmény, akkor nincs mire visszaemlékezni, akkor nincs hova visszatérni. Pedig ezek a visszaemlékezések, ezek adnak ötletet ahhoz, hogy most mit tudnánk csinálni, hogyan tudnánk ezt a mostani helyzetet áthidalni. Emlékszel arra, amikor 15-20 évvel ezelőtt, és hát nem mindig emlékszik rá az ember, de hogy ezekhez visszatérni, és ehhez ugye kell a kettesben töltött idő. Ugye itt megint egy kicsit ugye ez a látom, hogy baj van, látom, hogy nehézségeid vannak, mivel tudok segíteni. És hogyha ugye ez a kommunikáció nem megy, mert ez a hát mi van veled, mibe tudok segíteni problémára, ugye az a válasz, hogy nincsen semmi, meg hagyjál békén, akkor lehet, hogy éppen egy pici meglepetés, egy pici figyelmesség, egy pici tehermentesítés az, ami segít, vagy a biztatás, lelkesítés, ami nagyon sokszor csak annyi, hogy mindegy, hogy mi van, én nagyon szeretlek.
Ha mind a ketten úgy gondolkodnánk, hogy miben segíthetek neked, drágám, és minden nap azon mesterkednénk, hogy mit tehetek, érted, hogyan tehermentesítselek, akkor egészen jól működő házasságokban élnénk. Lehet, hogy ma megkérdezhetnéd a párodat, hogy miben segíthetek neked holnap.
Valami újat csinálni együtt, és itt nagyon fontos, hogy itt nem arról van szó, hogy valami nagyon drága, nagyon különleges élményben kell egymást részesíteni, és akkor megállapodunk benne, hogy mit tudom, sose voltunk Mexikóba, repüljünk most oda, ugye most a Covid miatt úgyse lehet, de egyszerűen csak úgy elmenni sétálni, vagy akár a hálószobában egy harkzenére táncolni, miközben remélhetőleg a gyerekek alszanak a másik szobában. Tehát a fantázia, az újrakezdés, az egyik legelengedhetetlenebb feltétele annak, hogy meg tudjuk tartani ezeket az igeneket, hogy boldogok tudjunk maradni, hogy érezzük azt, hogy a másik igent mondott rám, és milyen jó, hogy én is igent mondhatok neki. Ehhez mindig kell a fantázia, mindig kell az újrakezdés, és mindig kell a bátorság ahhoz, hogy valami olyat kipróbáljunk, amit még eddig sose csináltunk. És nekünk az a tapasztalatunk, hogy nagyon sok olyan dolog volt az életünkben, amiről meg voltunk győződve, hogy ez egy tök jó megoldás, és abszolút nem működött. És volt egy-kettő, amiről azt gondoltuk, hogy hát ez elég nagy hülyeség, de próbáljuk ki, és esetleg 20 éve vagy 30 éve működik, és csináljuk, és tök jó. És itt akkor megint jön a kérdés, hogy össze vagyunk zárva, home office-ba, karanténba, este 8 után nem lehet menni sehova. Hogyan tudjuk ezt kihasználni? Milyen olyan dolgokat tudunk esetleg este 8 után otthon kettesben csinálni, azon kívül mondjuk, hogy veszekszünk, vagy panaszkodunk a másiknak, esetleg játszani valamit, vagy valami olyat csinálni, amit eddig nem is csináltunk, és milyen jó ez.
Ez is egy olyan terület, ahol érdemes elfogadni a másoknak a tanácsát, az ötleteit. Beszélgessetek róla azokkal, akikkel találkoztok. Ez tőlem a szomszédnéni is lehet, nem feltétlen kell, hogy egy közösségi társad legyen. Nagyon jó ötleteket tudunk egymásnak mondani, de meg kell kérdezni, meg nyitott szemmel és füllel kell járni, hogy legyenek újabb és újabb ötletek és kihívások.
Alapvetően persze ez időt és energiát igényel. Csak hogyha megnézzük a szép magyarul mondva a cost-benefitet, akkor a ráfordított idő és energia ahhoz képest, amit kapunk, és ami a boldogságunkban, a szerelmünkben és az igenek növekedésében megjelenik, az összehasonlíthatatlanul több, mint ami a ráfordított energia vagy az idő. Visszatérve a Ayala Pincnek a könyvére. A boldog párok mindenről tudnak beszélni egymással. És akkor itt megint ez a hetente együtt töltött este, ez a kettesben töltött hétvégre. Azt mondja, hogy a növekedés és a változatosság az a kiégés ellentétei. Tehát megint csak a fantázia használata, az újrakezdés, az újaknak a kipróbálása. Amíg a szerelem növekszik, azt mondja, addig nem fog kiégni. És a változatosság az segít abban, hogy a negatív dolgoktól, a rossz szokásoktól, hogy a nemektől meg tudjak szabadulni, és valami újat tudjak. És nagyon tetszik nekem ez a mondat, hogy ha azt akarod, hogy a párod szerelmes, izgalmas, szexi legyen, akkor viselkedj vele úgy, hogy ő szerelmes, izgalmas és szexi. És ezt mondd ki, és ezt mutasd ki, és örülj neki. És higgyétek el, hogy ez 40 év múlva is, reméljük, hogy 50 év múlva is működni fog. Hiszen amikor meg beleszerettem, és amikor kimondtam a nagy igent, akkor meg voltam győződve, hogy neki olyan tulajdonságai vannak, ami az én sebeimet gyógyítja, ami az én problémáimban segít megoldást adni. És akkor kiderül, hogy ugyanazok a dolgok, amiért annak idején feleségül vettem, és amit csodáltam benne annak idején, azok a dolgok idegesítenek most a legjobban. És ha valami ijesztőt művel, ha valamiről úgy érzed, hogy hú, ez most nagyon gáz, akkor gondolj erre vissza, hogy nem pont ezért vettem feleségül, nem pont ezért mentem hozzá. Mert hát bizony, ez nagyon sokszor így működik. Mi a megoldás? Ugye mi, amikor 2 évvel ezelőtt a házasság hete arcai voltunk, akkor ezt a mondatot választottuk ki elmondatul, hogy randevú egy életen át. Ez tulajdonképpen arról szól, hogy legyen meg ez a heti este, legyenek meg a kettesben töltött idők. És higgyétek el, hogy erre mindig érdemes időt szánni, mindig érdemes energiát fordítani. Használni a fantáziánkat, hogy még egy ilyen bezárt helyzetben, és amikor tulajdonképpen sehova nem lehet menni, meg semmit nem lehet csinálni, akkor is megtaláljuk azt az örömet, hogy hogyan tudunk randevúzni, hogy hogyan tudunk romantikusabb.
Hát igen, ez a megoldás, higgyétek el. Randevú egy életen át.
És hogyha össze akarnánk foglalni, hogy miről szerettünk volna ezen az estén beszélni nektek, akkor ez nagyjából így néz ki, és a kérdés az, hogy meg tudjátok-e egymástől lenni. És köszönjük szépen, hogy meghallgattatok.
Gorove László és Krisztina előadását hallhatták Nemek és igenek a házasságban címmel. A hangfelvételt szerkesztette Baracskai János, önkéntes technikus. Mária Rádió.